Lehet, hogy furcsán hangzik, de hogy én nem gondolom, hogy bármifajta extra kezelésre van szükség. Nyilván maga a téma az nem szokványos, de hogy a feladatunk szülőként pontosan ugyanaz, mint bármi egyéb más dologgal, amikor olyannal találkozik a gyerek, amivel még nem, és a mi dolgunk felnőttként, hogy segítsünk neki értelmezni azt a számára új ingert. Tehát, hogy most ez nyilván annyiban különbözik, hogy ez például a felnőttek nagy részének is egy új helyzet, tehát hogy ez nehezíti. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor szülőként pont annyi a dolgunk, hogy érzelmi támogatásnak legyünk ott a gyereknek ebben a bizonytalanságot jelentő, nyugtalanító helyzetben, mégiscsak valahogy a biztonság szigetét teremtsük meg valahogy érzelmileg és fizikailag is a számukra. Tehát, hogy nyugodtan mi magunk is kifejezhetjük az ehhez kapcsolódó, akár negatív, szorongató érzéseinket a gyerek szintjének megfelelően. Hogy életkorilag ez természetesen különböző, valóban az óvodáskorú gyerekeknél viszonylag hamar ezek így lefutnak a körök. Pont a Kádár Anna Máriának az egyik podcastjét hallgattam erre vonatkozóan, ő épp ott sztorizta, hogy az ő kislánya például elintézte a nyolgyát, ezt az apukák elintézik, tehát hogy neki ezzel kislányként nincsen dolga, és ez egy nagyon frappáns gyermeki meglátás, tehát az óvodás korosztállyal extrém esettől eltekintve, tehát ahol mondjuk hajlamos eleve szorongásra a gyerek, van valami egyéb dolog, ami akkor nyilván ott jobban kell figyelni, de az óvodások viszonylag rugalmasan élik a kis világukat, hála Istennek, ha rend van körülöttük. Szerintem még egy kicsit az alsó tagozatos korosztály is ide sorolható, hogy ne titkolózzunk, tehát ne legyen tabu téma az, hogy igen, most ez a világ egy kicsit kifordult a négy sarkából, de hogy nagyon kevés információ is elegendő nekik, pont hogy azt érezzék, hogy jó, a szülők ezt intézik, ha kérdésem van, akkor feltettem, jöhetek. A felső tagozat, és igen, a középiskolás korosztály, akikkel már tényleg ilyen interaktívan is lehet, hogy több beszélgetős feladatunk van szülőként ebben a témában. A kisebbeknél ott inkább tényleg csak egy felületet adjunk nekik, hogy pont annyit kérdezzen, tehát hogy mérjük fel azt, hogy a gyereket ez ma, de próbáljuk kideríteni, hogy mi az, amit ő már hallott, mi az, ami erről neki eszébe jutott, mert hogy nagyon, nagyon kreatív és széleskörű asszociációjuk tudnak lenni, hogy az, hogy elhangzik egy-egy olyan szó, hogy háború, hogy tank, hogy bomba, hogy ő arról most a zombi apokalipszisre fog asszociálni, vagy a számítógépes játékból ismert képekre, vagy egyáltalán tisztában van-e mondjuk a térképen a országok, városok egymástól való távolságával. Tehát derítsük ki, hogy mi van az ő fejében, és ha kérdez, akkor adjunk neki információkat. Tukmálni semmiképpen nem kell rájuk olyan adatokat vagy dolgokat, amire ők nem is kíváncsiak, meg hogy ne értsük félre egymást. A serdülők már más korosztály, tehát mondjuk a középiskolások. Ott ők már nyilván a közösségi média használat, tehát nekem a lányom például 14 éves, és tehát kb. Az első naptól fogva ő már szerintem többet látott ebből, mert hogy a TikTokon, nem tudom, hogy jöttek képileg is azok a tartalmak, tehát ő hamarabb és többet találkozott ezzel, mire én eszméltem a munkából hazaérve, hogy hát mi történik a világban. Tehát, hogy ott meg inkább csak ott annyiban legyünk résen, hogy monitorozzuk, figyeljük a gyereknél, hogy van-e, ami felzaklatja, abban mondjuk segíthetjük őt. Ez felnőttként is amúgy egy hasznos megküzdési mód, hogy tudjuk-e szűrni mondjuk az ezzel kapcsolatban beáramló információ mennyiségét, tehát hogy ne napestig akkor csak ezt a tartalmat lássam, halljam, mert hogy torzítja az észlelést. Hogy azt hiszük, hogy akkor tényleg egy ilyen beszűkült, nyomasztó állapotba tudja lökni az embert, meg nyilván ez háborútól függetlenül is az internetnek, meg a social médiának a felhasználásához hozzátartozik, hogy tudjuk külön választani a hiteles és a nem hiteles információforrásokat. Itt még különösen fontosabb ez. Ami még a serdülő vagy középiskolás korosztálynál megjelenik, mint új szempont, hogy ők már egyrészt az összefüggések, ha már tanultak történelmet, kicsit árnyaltabban szeretik ezt átgondolni. Nagyon markáns véleményük van a világról, hallgassuk meg, hogy ők hogy látják az ő szűrőiken áteresztve most ez melyik érzelmi húrokat pendíti meg bennük, és ők már fogékonyak szoktak lenni, vagy nyitottak a segítségnyújtásnak az irányába is, a legtöbb mondjuk gimnázium is, vagy iskola szervezés, tehát hogy nem is tudnának ebből kimaradni, hogy igen, van ilyen, hogy adományt akkor viszünk, lehet, hogy ők ebbe a maguk szintjén szeretnek belevonódni, tehát hogy ő velük meg így.
Mennyire kell, hogy ilyenkor, hogy is mondjam, eltereljük a gyerekek figyelmét, akár egy kirándulással, akár egy programmal?
Lehet, hogy nem is a figyelemelterelés a fókusz itt, hanem hogy azt a feszültséget, ami keletkezik egy ilyen szorongató helyzetben, azt ugye motorikusan nagyon jól le lehet vezetni, tehát hogy kimozogjuk magunkból, kiszellőztetjük a fejünket, tehát hogy ez mindenképpen a mozgás, a szabad levegő nem csak a gyerekeknek, hanem nekünk felnőtteknek is egy hasznos erőforrás tud lenni. Tehát igen, ez jó ötlet, mint megküzdési mód.
Mi a helyzet a tévében, rádióval, hiszen sok családnál akár háttérzajként is gyakran megy a televízió vagy a rádió, mennyire kell most erre figyelni?
Hát erre mindenképpen oda kell figyelni, de ez megint csak azt mondani, hogy háborútól függetlenül is azért azt nem baj, ha megszűrjük, hogy ne csak egy háttérzaj legyen. Gyerek nélkül fogadjuk be először, és a gyerek már az általunk megemésztett információkat kapja, mert nyilván a tömegkommunikációból azért tényleg át kell szűrnünk, hogy akkor mi az, ami ebből minket érint, adekvát, és ezt igen, a gyerekünknek már megrágva jó, ha odaadjuk. Tehát, hogy semmiképpen ne tehát nagy dózisban ne kapja a gyerek azt, hogy milyen híreket befogadjuk.
Milyen jelei lehetnek annak, hogyha mondjuk egy gyereket, akár kisebbet, akár egy kamaszt, a keleténél, hogy is mondjam, jobban érdekel, jobban izgat ez a háborús helyzet? Mi az, amire oda kell figyelnünk?
Nyilván minél kisebb a gyerek, annál inkább az evése, az alvása, a játéka, ahol valami fajta olyan hiba üzenetek kezdenek jönni, tehát valami, ami nem is biztos, hogy mindig negatívnak tűnik, csak valahogy egy változás az ő viselkedés repertoáriához képest, tehát hogy valahogy máshogy reagál, máshogy viselkedik. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy pörgősebb lesz, hogy ilyen akár felhangoltabb, vagy ilyen úgy nyugtalan, hogy ilyen keresi az ingereket, mert hogy valahogy nyugtalan, az a belső nyugtalanság így kivetül a viselkedésébe, de ugyanígy azért az alvászavarok ilyenkor nagyon gyakran előfordulnak, rosszat álmodtam, maradj itt, nem tudok aludni, és nem azt mondja, hogy én most azon kattogtatom az agyam, vagy ilyen rémképek nyomasztanak, mert lehet, hogy ő maga sem, tehát a gyerekben sem tudatosodik ez, hogy nekem most ez a bajom, csak egy ilyen szabadon lebegő, megfoghatatlan diszkomfort érzése van, tehát hogy annak valami jele azért szokott lenni, tehát a szülő, ha kellő éberséggel is jelenléttel, nem is kell figyelni a gyereket, egyszerűen csak észleljük, hogy vele élünk, hogy valami most nem úgy van, ahogy szokott, tehát egy ilyen szülők részéről egy picit nyilván egy ilyen szurikáta üzemmódba helyezzük magunkat, hogy éberebben figyelünk, hogy na, csinál-e olyat a gyerek, amit nem szokott. Máshogy többet teszik, kevesebbet teszik, fáj a hasra, vannak-e testi tünetei. Nagyobbaknál meg, mondjuk a serdülők ilyenkor mondjuk jobban befordulnak, jobban hamarabb robbannak, türelmetlenebbek, felcsattannak, elzárkóznak, passzívabbak. Tehát ez is életkorilag azért különbségeket mutat, de hogy... ami fontos, hogy azért a saját gyerekünknek ismerjük a viselkedés módjait, és ha bármiben eltérés van, akkor érdemes ezt is, mint opciót felvenni, hogy valószínűleg hatással van rá, mint ahogy mindannyiunkra. Nyilván minél nagyobbak, annál nagyobb hatása van mondjuk a kortársak véleményének, de tehát ez így rendben van. Két dolog jutott még eszembe, ami akár még fontos lehet. Az egyik, hogy a sztereotíp gondolkodást így ne hagyjuk elburjánozni, tehát hogy azt mondjuk lehet, hogy nyilván ez inkább a nagyobb korosztályoknál, hogy a túláltalánosítások ne legyenek, hogy akkor, tehát hogy mondjuk az orosz nép az nem azonos a vezetőjével. Tehát, hogy a különbségtételekre, az árnyalatokra szükség van, mert hogy, tehát, hogy a szélsőségek irányába és a előítéletes gondolkodás irányába mozdulás az mondjuk pont könnyedén vezethet ilyen szörnyűségekhez, tehát hogy ez inkább ez a fajta ilyen érzékenyítés a kommunikációban, hogy ne általánosítsunk, ne legyenek ilyen sablonok, hogy mert akkor ilyenek az ukránok, ilyenek az oroszok, ilyenek az amerikaiak, tehát hogy ebben ne hagyjuk őket egyedül, de ez inkább nagyobbaknál. Ami még ilyen hasznos, akár gyakorlati tanács is szokott lenni, és ez már mondjuk a COVID karanténok idején is egy ilyen jó kapaszkodót tudott nyújtani a családoknak, hogy ez a pont az érzelmi biztonság megteremtéséhez, a megszokott ritmushoz való ragaszkodás, tehát hogy a gyerekek és a családok számára az tud lenni egy kapaszkodó, hogy oké, a világ kifordult a négy sarkából, de mi ugyanúgy leülünk este, nem tudom, 7-kor vacsorázni, ugyanúgy a péntek az pizza nap, vagy akkor szombaton el tudunk-e menni, ahova tudtunk, mert hogy ha tetszik, ha nem, tehát hogy ennek is van egy stressze, hogy akkor most kell-e nekünk rosszul érezni magunkat attól, hogy itt éppen nem történik testközelben ilyen háborús élmény, de hogy pontosan emiatt van óriási jelentősége, hogy ezeket a belső kapaszkodókat ne veszítsük el, amíg elérhetőek számunkra, mert pedig ezek a családi ritusainkat, mondjuk vagy hagyományainkat, amik biztonságot adnak, azt arra azért tud lenni jó esetben kontrollunk. Tehát ez még talán egy ilyen fontos dolog.